hogy mit jelent a nyári szünet a diákjainknak, gyermekeinknek, napi 19 óra gépidőt, vagy pedig napi 100 oldal olvasást, mozgást, közösségi és szellemi élményeket. Hát ezekről a témákról beszélgetünk itt a nyári szünet elején a mikrofonnal.
Lubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán. Az elmúlt alkalommal két kis interjút hallgattunk meg, kamaszkorú, illetve hát abból éppen, hogy csak kinövő diákoktól, fiataloktól, és most újabb két interjút fogunk hallani ebben a mai műsorunkban. Egy 20 éves egyetemista, illetve egy felnőtt ember, egy 4 gyerekes apa beszámolóját vágjunk is bele az első interjúba.
A 24 éves Botonddal beszélgetünk mostani és korábbi digitális tapasztalatait illetően. Hadd kérdezzelek meg, hogy te hány éves korodban kaptál okostelefont, és mikor jutottál hozzá mondjuk egy saját laptophoz?
Nem biztos, hogy ki tudom gyorsan számolni, de 7. kaptam, arra emlékszem, vagy 13. vagy 14. éves szülnapomra.
És laptopot?
Volt egy családi laptop, amit egyetemista koromban elkezdtem használni, aztán gyorsan rájöttem, hogy kéne egy rendes, az nem nagyon funkcionál, nem működött töltő nélkül meg ilyenek. Illetve első év második felében már akkor beszereztünk egyet így családilag, nyilván nem csak az én pénzemből.
Hogyha ránézünk majd 11 néhány éves kisfiúra szinte, akkor azt látjuk, hogy hát nagyon vágyódik már egy okostelefonra, és hát akkor rendesen rabul is ejti. De hogy tudsz visszaemlékezni, hogy mennyire ejtett rabul téged ez a digitális világ, és hogy milyen fejlődést látsz azóta a saját magadon?
Hát erre lehetne hosszabban is, meg rövidebben is válaszolni, de alapvetően arra emlékszem, hogy pár dolog volt, szóval mindenkinek más egyébként az, hogy mi ejti rabul ebbe a digitális világba. Nekem az egyik az a játékok voltak. Mind ilyen gagyi telefonos játékok, akár számítógépes játékok, amiért én fel tudtam kelni akár 5-kor, mert reggel lehetett nálunk gépezni. Suliba emlékszem, hogy simán ilyen szünetekbe fölmentünk telefonos játékokra, hogy támadjunk, ha valaki ismeri a Clash of Clans, szóval az nagyon rabul ejtett. A másik az talán ez a csetelés témakör, hogy nyilván akkor alakul egy csomó ilyen Messenger csoport, Viber csoport, mennek bele a üzengetések, és van ez a FOMO nevű jelenség, ez a Fear of Missing Out, hogy attól fél az ember, hogy kimarad valamiből, és ez oda vezet, hogy akkor az ember egyfolytában nézi ezeket a csoportokat, hogy jaj, nehogy kimaradjon valamiből, próbál hozzászólni. Ami szerintem egy fontos gondolat ez, hogy most már ugyan tök máshogy nézek egy chat üzenetre, de hogy amikor először volt a kezembe egy okostelefon, akkor teljesen próbáltam az érzelmet is érezni az üzenetek mögött, és ez marha sok félreértéshez vezetett, és marha sok energiát igényelt tőlem, amit most már teljesen máshogy használom a Messenger-t. Érzelmi üzenetet sosem írok kb., csak ilyen szervezési dolgokat szervezek, még vicceket se nagyon talán. Ja, talán vicceket se nagyon írok, mert azok sem mindig jönnek át. Röviden ennyi.
Hallottad tőled korábban, hogy bizonyos időszakokat megbántál, hogy talán másra kellett volna az idődet tölteni, hogy túl sokat foglalkoztál, akár a párnád alatt volt a telefon, amikor igaziból egy könyvet próbáltál olvasni, de mégis szinte magadat meg a szüleidet is becsapva elvitt téged egy kicsit, rabul ejtett a telefonod, hogy mi segített abban, hogy egy kicsit leküzd ezt?
Ez egy nagyon jó kérdés. Elég hosszú folyamat volt, egy szerintem 5-6 év legalább. Az tény, hogy a szüleimet rendesen becsaptam, mert ők utólag tudták meg, hogy én nem is tanultam olyan nagyon sokat 7.-8., hanem ott volt egy telefon a tankönyv mögött, és a tankönyv az csupán egy álca volt, de hogy mi az, ami segített ebből kilábalni? Talán az, hogy idő után elkezdtem érezni, hogy mennyi minden hátrányom van nekem, mint személynek, vagy a személyiségemnek, abból, hogy állandóan egy ilyen szart nyomogatok, már bocsánat a kifejezésért. Tehát, hogy nyomogatja az ember, nem veszi észre, hogy az idő telik, és idő után azt veszi észre, hogy azt a nyelvet nem tanulta meg, amit mondjuk 9 évig tanítottak a suliban, nyilván ebbe azért a tanároknak is jelentős szerepe van. Egyébként csak simán az, hogy az életben, hogyha az ember kicsit unatkozik, és nincs mindig a kezében egy telefon, amit nyomjon, akkor jutnak eszébe olyan dolgok, amik nagyon fontosak az életet illetően, és elgondolkodik rajtuk. De hogyha mindig van a kezébe valami, amit nyomkodjon, vagy mindig van egy számítógépes játék, amiken vagy nyomkodja a klaviatúrát, vagy pedig azon elmélkedik, hogy majd, ha nyomkodni fogja, hogy nyomkodja, milyen sorrendben azokat a billentyűket, akkor ez nagyon sok szellemi kapacitást elvesz fontos dolgoktól. És igazából szerintem ez az egyik ilyen legnehezebb dolog ezzel, hogy olyan, mintha kevesebbet élne a gyerek gyerekként, kevesebbet fejlődne, és én is ezt éreztem, és lehet, hogy ez volt az, ami kicsit így ráébresztett arra, hogy persze nem lehet, manapság ma nem lehet élni, főleg fiatalként okos eszközök nélkül, de bizony, hogyha egészséges életet akar élni az ember, akkor ezt egy bizonyos határ alá kell minimalizálni, különben nem fog működni.
És végezetül azt szeretném kérdezni, hogy vannak-e valamilyen céljaid, amit te most így már mondjuk ki, hogy igaziból a kamaszkornak a legvégén úgy tűzöl ki még, hogy milyen szokásokat akarsz kialakítani az eszközeiddel kapcsolatban, és hogy van-e valamilyen célkitűzésed akár a nyárra, vagy akár egyáltalán magad számára?
Hát most már nem játszok ilyen telefonos játékokkal, meg számítógépen se. Az is benne van, hogyha újra játszanék, akkor nem bírnám megállni, hogy ne játszak minden szabad időmben. Szóval ezek így nagyon ilyen típusú célokat kereső korszakon már szerintem lezárult, de ilyen kisebbek vannak, mint például, hogy ha mondjuk bemegyek Budapestre és közlekedni kell, akkor próbálok úgy közlekedni, vagy tehát ez a célom, hogy eljussak oda, hogy ne állandóan a Google Maps alapján jussak el valahova, nem tudjam, hogy melyik vonal merre megy, melyik megálló hol van, és milyen utcák vannak egyetlen Budapesten. Nyilván ez nagyon sok információ, de szerintem az, hogyha egyfolytában a Google Maps-et nézem, akkor ez a feladat, aminek a terhét leveszi rólam, vagy a vállamról a telefon, az inkább, hogy mondja, megcsonkítja a szellemi kapacitásomat. Igazából elvesz a gondolkodásból. De olyan kifejezetten nagy céljaim már nincsenek. Én talán még egyet, bocsánat, az, hogy azokat a tapasztalatokat, amiket én nem könyvekbe olvastam, hanem megéltem ezzel kapcsolatban, azokat esetleg a gyerekeimnek, vagy olyan gyerekeknek, akikkel foglalkozok, azoknak majd így továbbadni. Ez még egy ilyen cél.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a beszélgetést.
Engem többek között az ragadott meg ebben az interjúban, ugye, hogy ez a fiú hetedikes korában kapta az okostelefonját, egyetemista korában jutott hozzá laptophoz, abszolút nyíltan tudott beszélni már a játékfüggőségéről, arról, hogy ez éveket vett igénybe, hogy ebből kinőjön. Kicsit az a félelmem, hogy manapság a gyerekek sokkal korábban jutnak ezekhez az eszközökhöz. Akár például arról is hallottam, hogy most már általános iskolások között van olyan program, hogy laptophoz jussanak.
Ugye itt a következő interjúban is előkerül, hogy az a ötödikes, hatodikos gyerek, aki még nem kap eszközt, okostelefont, az nagyon elmaradottnak számít egy osztályközösségben. Hát én is azt gondolom, hogy az egy nagyszerű dolog, hogy valahogy hetedik, nyolcadik tájékán, és akkor viszont ügyesnek kell lenni, hogy mi minden szülői felügyelet legyen rajta, hogy azt a gyereket ne rabolja el teljesen. Itt ebben az esetben, amit Botond mesélt, ő neki nem volt semmi a telefonján, és egy kicsit elúszott azzal a telefonhasználattal, ami hirtelen akkor rászabadul egy gyerekre, amit úgy iszonyatosan élvez, hogy lehet vele játszani, és mindenféléket letölteni. És ebből valóban neki a kicsit a saját tapasztalatai alapján kellett kimászni. Úgyhogy szerintem az roppant fontos, hogy a szülő ne dőljön be annak, hogy mi a divat, vagy ki mikor kap eszközt, hanem egyszerűen óvjuk meg a gyermekeinket. Szerintem a minimum a felső, de még jobb a hetedik osztály körülbelül, amikorra ezt el lehet valahogy tolni.
Ezt már ismételjük ezt a gondolatot, hogy ugye ezek a különböző szülőprogramok, szülői felügyeletet biztosító programok, hát nagyon fontosak. Talán a kezdetben ezek olyan naivitásnak tűntek, hát tényleg nincs az a gyerek, akit ez neki sértene meg. Még kicsit a pénzhez hasonlítanám, hogy felnőtt ember is elcsábul, hogyha pénzről van szó, és rosszul használja, vagy úgy nyúl hozzá, hogy nem kéne. Na most akkor miért feltételezzük egy gyerekről azt, hogy ezen a téren ő abszolút tudatos és előrelátó lesz? Hát ugyanígy egy felnőtt embert is a rabságába ejt az internetnek a világa, akár játékok, pornográfia és ilyenekről ne is beszéljünk, és akkor közben azt feltételezzük egy gyerekről, hogy ő majd ezeket hát ügyesen kezeli, meg megállja ennek a kísértéseit. Ugye itt még előkerül ebben a beszélgetésben az a fontos fogalom, hogy FOMO, tehát hogy fear of missing out, kimaradni valamiből, az ettől való félelem társasági életből, hogy hát igen, a telefon sokszor a gyereknek ezért is válik a személyiségének a részévé, mert ezen keresztül tart kapcsolatot.
És nagyon érdekes, hogy ehhez még ő hozzáfűzte, hogy egyrészt ő ugye neki ez fontossá vált, hogy ő se akart kimaradni, ugye ezért lógnak a gyerekek a Messengeren, az Instán, meg az összes ilyen közösségi hálón. Ez talán már egy ismertebb dolog, de ő egy olyat is megfogalmazott, ami nekem új volt, és szerintem ez egy ilyen fiús gondolat, hogy ő az érzelmeket próbálta átélni a Messengeren keresztül, és hogy állandóan, hát hogy úgy finoman szólva pofára esett, vagy félreértések kerültek bele, és ugye ezt nagyon-nagyon átélem, ugye a többi kamasz gyerekemnek is a tapasztalatai során, hogy na ezt írta, azt írta, ki mit írta közös csoportba, ki mit írt külön, hogy állandó félreértések tárgya ez, és hogy ezt ő gyerekként átérezte, hogy ez borzasztó, hogy ő itt az érzelmekkel piaskodik, és ezek nem mennek úgy át, és hogy azt vallotta, hogy ő nem ír semmilyen érzelmeket is tükröző üzeneteket. Az az érzésem, hogy egy kicsit toxikus ez a messengerezés, meg ez a rengeteg csoport, amiben a gyerekek benne vannak, és ez fontos szerintem, hogy erre felhívja a figyelmet, hogy ez neki magának is nehéz volt.
Valószínűleg a közvetlen találkozás, offline találkozás esetén még egy fiúgyerek ugye egy csomó gátlással küzd az érzelmek kifejezésénél, talán még többel, mint egy lány, és akkor ehhez képest ugye az internet egy kicsit ilyen felszabadító közeg, hogy ott elbújik a technika mögé, de hát ugyanakkor meg akkor beleszalad abba, hogy azért a gátlásai megvédik egy csomó félreértéstől, viszont itt meg hát nagyon otthonosan kéne mozogni az érzelmek világában ahhoz, hogy hát ne csomó félreértést okozzon, illetve tapasztaljon. No hát nagyon megy az időnk, úgyhogy menjünk is tovább a következő interjúra, ahol már egy 4 gyermekes apuka fog beszélni arról, hogy hát az ő gyerekei hogyan találkoznak az internet beszippantó világával, és szülőként ő mire próbál odafigyelni.
Szakács Áronnal beszélgetünk arról, hogy amikor nyár közeledik, esetleg egy ilyen felhő is kerekedik a szívünkben, hogy vajon mennyire tudjuk a gyermekeinket távol tartani a digitális kütyüktől, egyáltalán kell-e őket távol tartani, vagy szabályozni kell. Hát mi nálatok a családi szokás, mit vártok a most nyártól?
Alapvetően az a szerencsés helyzet, hogy a 4 gyerekből csak 2 rendelkezik saját okostelefonnal, a 2 kisebbik még nem. És ilyen szempontból viszonylagos könnyebbség van, hogy csak 2 eszközt kell felügyelni, és nem 4-et, vagy még többet. De alapvetően van egy szabály, hogy ilyen játék, az hétvégén van, kisebbik fiúknak is egy fél óra naponta. Aztán nyilván jó lenne ezt tartani a nyáron is, vagy minden. A könnyebbség még az, hogy kertes házban lakunk, és megpróbáljuk őket inkább kifele terelni, mint befele a szobába. De reális persze a veszély, hogy azért a telefon elvonja a figyelmüket, és hát szépen ott ragadnak a képernyő előtt.
És tervezitek ezt a nyarat, hogy legyenek táborok, nagyszülők vigyék el a gyerekeket, mert nyilván hát nektek esetleg munka is van, nem is biztos, hogy mindig otthon vagytok. Vannak ilyen tervek, amikor úgy reménykedtek, hogy az majd programmal tölti meg a gyerekeket, esetleg könyveket kínáltok-e nekik, hogy hát ezt és ezt el kell olvasni, vagy hát ez hogy zajlik, ez a tervezés rész?
A tervezés rész az úgy zajlik, hogy táborok vannak, és ezek olyan táborok, amiket ők szeretnének. Tehát ez egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy az nem azért mennek a táborba, hogy ne legyenek itthon felügyeletnék, hanem azért mennek táborba, mert ők szeretnének cserkésztábor, regnumtábor, ki ide, ki oda megy, ugye, osztálykirándulások, sportnapközis, sporttáborok, tehát ilyesmik lesznek, és hát úgy azért ez a nyárnak a felét lefedi. Van még benne, hát talán egy 7 családi nyaralás, ha már felmerült a kérdésben a könyvek, a szerencse az, hogy szeretnek olvasni, és szeretnek kézműveskedni. Tehát ki a maga szintjén, van, amelyik fest, van, amelyik rajzol, az egyik lányom köt, például, hogy horgol, tehát így sok minden van, ami így leköti őket, illetve az is, hogy nagyon szeretnek társasozni. Tehát onnantól kezdve, hogy 4-en vannak, úgy nem mindig nekünk kell velük társasozni, hanem egymást is el tudják szórakoztatni, tehát így milyen szempontból egy szerencsés a helyzet.
A szabályok mennyire váltanak ki közelharcot, főleg a nyáron, vagy mennyire feszegetik a határokat, vagy ezt így megbeszéltétek velük, tudomásul veszik, elfogadják, vagy folyamatos közelharc árán sikerül ezeket megtartatni?
Hát a szabály az menet közben azért mindig módosul egy kicsit. Most ilyen ez a tanév ugye azt jelentett, hogy az egyik gyerekünk kapott egy államilag finanszírozott laptopot, és hát nyilván van rajta ilyen szülői felügyelet, mint ahogy a telefonokon is, tehát így igyekszünk ezeket a szabályokat így betartatni, meg felügyelni, figyelni, de azért csak-csak belecsúszik egy furcsaság, meg egy kis nehézség, és akkor ez most azzal lett megtoldva például, hogy a topot azt lehet használni, ha szólnak, hogy akkor most kell valamire, és akkor azt a tevékenységet, azt az időt, az kizárólag a nappaliban lehet tölteni, hogy hát lássuk, hogy mi van, meg hogy nem menjen bele ilyen végtelenségbe filmnézés, vagy sorozatnézés, vagy játék. De egyébként a szabályokat, azokat úgy nagy általánosságban azért úgy relatíve könnyen betartják. Tehát ilyen állandó feszülés nincsen. Nyilván van mindig egy kis pofavágás, vagy nem is tudom, kis duzzogás, hogy este még kell leadni a telefont, de azért ez viszonylag gyorsan, ez egy ilyen 10-15 másodperc, és akkor ja, tudom, persze, és akkor már adja is a telefont, és akkor ez így el van intézve, 10 órakor ezek így akkor begyűjtésre kerülnek, tehát így ilyen szempontból így jó, hogy a szabályokat betartják. Az, hogy a nyár megint ugye lazul a fegyelem, lazul a napirend, hogy ez most ezekben a szabályokban is okoz egy lazulást, azt kíváncsian várom.
Azt már részben érintetted, amit szerettem volna kérdezni, hogy ilyen online kontrollt mennyire tudtok alkalmazni, vagy szülői felügyeletet, vagy ezt így a gyerek tudomásul veszi, vagy tulajdonképpen itt már akkor ti előrébb jártatok, mint a gyerekek technikai felkészültség szintjén, mert mondjuk 10 évvel ezelőtt az volt az érzésem, hogy hát ugyan léteznek esetleg ilyen technikai lehetőségek, de hogy egyszerűen a szülő még nem volt sok esetben felkészülve arra, hogy ezeket alkalmazza.
Nálunk akkor kapták meg a gyerekek az okos telefont, amikor 6. befejezték. Viszonylag későn, tehát mind a két gyerekünk az osztályban az utolsók, vagy talán az utolsó volt, aki kapott ilyen eszközt. Addigra mi a baráti körből, az utcánkban is lakik egy jó barátunk, aki informatikus, és ugyanilyen korosztályú gyerekei vannak, és így egy kicsit elébe ilyen megelőző csapás, és valahogy így próbálkoztunk, hogy eleve úgy kapták, hogy azt mondjuk, hogy ez van rajta, és ezt is ezt lehet csinálni, és mi mindent tudunk, és hát ennek igazából a feleségem a nagy tudója, hogy mit meg hogy, de ez egy állandó odafigyelés, és utána néha beszélgetünk is arról, amit láttunk, hogy mit néztek a gépen. Ezt ugye elfogadták, meg úgy nagyjából igyekszünk, és nem csak ebbe a témakörbe, hanem úgy általában véve igyekszünk olyasféle légkört teremteni itthon, hogy nincsenek tabu témák, és mindenről beszélgetünk. Tehát ami őket érdekli, vagy ami a mi nehézségünk, akár a tágabb családban, akár egy betegség, vagy válás, vagy ilyen haláleset, tehát ezeket a témákat nem titkoljuk el előlük, és így egy jó kapcsolat, hogy lehet beszélgetni mindenről, és így elfogadták azt is, hogy az online térben is ott vagyunk, és ügyelünk rájuk.
Hát biztos vagyok benne, hogy nagyon jó úton jártok, hiszen ugye sokszor az, hogy beszélgettek róla, az már önmagában egy kicsit úgy megnyugtatja a gyereket. Nekem azért volt olyan gyerekem, aki, hogy késleltetük a okostelefonnak az érkezését az életébe, akkor ő erősen azt tervezte, hogy elköltözik otthonról. Hát nyilván utólag ezen már nevettünk, de azért ez tud elég vérmes is lenni.
Hát igen, csak a kérdés az, hogy a hány évesen, ugye azért 6. korában a gyerek még talán nem akar elköltözni otthonról, hanem most már a fiam mondja, hogy ő már 5., már csak 1 éves lesz saját telefonja, tehát ő hát úgy látszik egy szabálykövető gyerek, tehát ő ezt így elfogadta. Nyilván megint az van, hogy az egyik utolsó az osztályából, tehát majdnem mindenkinek van.
Így van. Egy egészen utolsó kérdés, én nekem, mint digitális bevándorlónak egy 20 éves fiatal hölgy, akivel erről beszélgettem, javasolta, hogy hát minőségi tartalmakat kell nézni. Tehát, hogy ő ugye sugárzik a kérdéseimből is, meg a mi kérdéseinkből is, hogy hát valahogy a negatív oldalon látjuk megjelenni az okostelefonozást, és ő nagyon erősen azt mondta, hogy hát ő leszokni nem nagyon szokna le erről, egyszerűen a minőségi tartalmakat kell keresni. És hát ő is mondott, kötésmintáktól kezdve rengeteg receptig, amiket ő ott talál meg. Van-e neked esetleg egy, ha valami eszedbe jut, amit ajánlanál a hallgatóinknak, valami pozitív tartalom, amit azt mondod, hogy mondjuk egy bizonyos korosztálynak fogyasztható vagy ajánlható, hiszen mindannyian fogunk küzdeni majd nyáron ezzel a gonddal.
Én nem vagyok egy ilyen nagy youtuber, meg nem tudom, influencer, meg hogy tudjam, hogy mit meg hogyan keressek, meg minden. Én azt látom, hogy a nagyobbik lányom, ő például ezeket a horgolási mintákat, ezt a YouTube-ról, vagy nem tudom pontosan honnan, de így talált rá, és olyan ruhákat hordol magának, felsőket, hogy én csak pislogok, hogy megy, meg ilyen figurákat, vagy nem. Hát ezt ő ott találta. Ami engem szórakoztat, az, és talán nálam fiatalabbakat is érdekelhet, hogy ilyen fotós trükköket, hogy hogyan lehet egy jó fényképet csinálni, akár egy tükörrel naplementét lefotózni, mit tudom én, tehát engem ezek kapcsolnak ki, és úgyhogy utána próbálok én is valamit megpróbálom, amit láttam, azt megvalósítani. A két fiam, ők amikor rájöttek arra, hogy a telefonommal lehetett lassított felvételt készíteni, akkor ilyen autós pályát építettek, Hot Wheels pályát építettek, ezt lefilmezték, és utána nagyon-nagyon boldogok voltak, amikor ilyen 10 like fölé jutott már az ő autós videójuk, amit föltöltöttek a világhálóra, és akkor ott azt nézték, hogy hány like-ot kaptak. Azt hiszem ez is egy ilyen kreatív, ami hogy órákon keresztül készült a pálya, a kamerát, hogyan tegyék, hogyan világítsák be. Tehát nyáron mondjuk van ilyenre idő bőven, ők ezt találták. De biztos, hogy nagyon sok minden jó oldala is van. Hát nyilván a rossztól meg nagyon-nagyon féltjük őket.
Hát azt hiszem, hogy mindebből egy valami kristályosodik ki, a szülői odafigyelés, ami garantálja azt, vagy esélyt ad annak, hogy esetleg pozitív tartalmakat találjon, és akkor ahhoz aztán utána megépítse a maga kis autópályáit. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, a tapasztalatokat, és hát minden kedves szülőnek ezen a téren sok sikert kívánunk a nyári szünet aggasztó időszakában.
Köszönöm szépen a beszélgetést.
No hát ebben az interjúban is azt láthattuk, hogy itt is valamiféle szülői tudatosság szerepelt, nem csak abban, hogy hogyan adnak eszközt a gyerekek kezébe, vagy mikor, vagy meddig védik ki a gyerek követelőzését, hanem hát ugye, ami nagyon fontos, hogy hát valamiképpen a szülőnek kell foglalkozni a gyerekkel, programot biztosítani, vagy kezelni azt a tényt, hogy alkalomattán egy gyerek unatkozik. Most itt egy kicsit visszautalunk ugye az előző beszélgetésre, ahol szintén előkerült ez a téma, hogy mennyire, nem biztos, hogy baj az, hogyha egy kamasz gyerek időnként egy kicsit unatkozik.
Igen, és talán érdekes is, hogy ugye ezt a szülő is valahogy kezeli ezt a kérdést, hogy most unatkozol, mit csinálj, ötletet ad, vagy ilyenkor kerül szerintem sokszor elő a telefon, meg az eszközök, hogy akkor ne unatkozzon. Hát hányszor láttunk éttermekbe családokat ülni, és mindenki valamilyen eszközt néz, amíg ugye kijön az étel, amit megrendeltek. És nekem tetszett, hogy ugye itt a korábban is elhangzott az, hogy az unalom az talán egy lehetőség, egy remek lehetőség, hogy valamit az ember feldolgozzon, újra átéljen, nem tudom én, tervezzen, egyáltalán gondolatait járassa valamin. És itt pedig a második riportban meg egy kicsit talán az került elő, hogy társasozással, ilyesmivel tudják a gyerekek kitölteni az idejüket, és akkor még sincsen unalom olyan veszettült.
Négy gyerek az egy nagy családnak számít, de persze társaságnak nem olyan borzasztó népes, és ráadásul négy testvér között jelentős korkülönbségek is kell, hogy legyenek. Tehát, hogy tulajdonképpen ott azért nem annyira könnyű megtalálni szerintem azt a társasjátékot, amiben ők jó hangulatban együtt tudnak lenni. Tehát, hogy azért ez egy csomó minden olyasmit tanít, különböző korosztályokra való odafigyelést, ezeknek az áthidalását, az idősebbek részéről esetleg egy kis nagyvonalúságot, kisebbek részéről a kudarctűrést, tehát millió olyan dolgot tanít, amit hát egyébként komoly személyiségfejlesztő tréningeken próbálunk elsajátítani felnőtt korban. Úgyhogy az unalom pedig szintén, hát azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy annak van egy túlpartja, de az, hogy kellenek idők, amikor egyszerűen újra gondoljuk a beszélgetéseinket, kérdések fogalmazódnak meg bennünk, hiányzik akár egy másik emberrel való találkozás. Szóval, hogy az unalom az nem feltétlenül olyan ellenség, amit mindig minden pillanatban csillapítani kellene.
És még talán, amit korábban mi, amikor ilyen cybercsapda címen beszélgettünk több alkalommal, akkor is kiemeltünk, de nekem nagyon nagy öröm volt, hogy itt is elhangzik az, hogy beszélgetnek akár az online élményeiről a gyerekeknek. És ez szerintem nem biztos, én nekem például nem nagyon jut eszembe, erre koncentrálom kell, hogy megkérdezem, hogy most te online mit láttál, mit néztél, miről szólt az, amit te meghallgattál, stb. 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 Tehát mivel nagyon sokat vannak a gyerekeink online, ezért, mintha egy túráról hazajön, akkor is megkérdezem, hogy hát mégis mi történt, mi volt, volt-e valami nagy élmény, és hát egy kicsit ilyen kezd lenni ez az online világ, hogy beszélgessünk ezekről az élményeikről is a gyerekeinkkel.
Hát lejárt a műsoridőnk, úgyhogy ezekkel a gondolatokkal tudunk csak segíteni a szülők nehéz feladatában. Köszönjük a figyelmüket, elköszön a két műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.
Otthon a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Mária Rádió.